12. Pius elsősorban talán azért nevezhető a 20. század első fele egyik legkiemelkedőbb pápájának, mert a II. Világháború idejére esik a pápai szolgálata, és ebben az időszakban eleve a világégés, ahogyan a pápa ehhez az egész háború problematikához hozzászólt, és a másik pedig különösen az európai zsidósággal szembeni hitleri averzió és aztán cselekmény, és hogy ez mennyire függ össze a kereszténységgel, és hogy a pápának milyen volt a magatartása ebben a korszakban kifejezetten a római zsidósághoz, illetve egyáltalán a zsidósághoz, akik hát Hitler céltáblájává váltak.
A Vatikán most megnyitotta az erre a korra vonatkozó levéltári gyűjteményt. Választ kaphatunk ezekre a kérdésekre? Ugye sokan vitatják, hogy a pápa mit is ért el akkor.
Ez egy nagyon nagy dolog, és egy átfogó vatikáni, illetve pápai változtatáshoz kapcsolódik ez az intézkedés is, hogy 12. Pius idején keletkezett aktákat teljes mértékben megnyitják, mert azért már korábban is lehetett sok mindent kutatni, de nem teljes mértékben, és különbség van a kifejezetten a pápai iratok és a pápaság idején keletkezett iratok között, ezek fontos különbségtételek, de most minden kutathatóvá vált, és ez óriási jelentőségű dolog, azt hiszem, talán elsősorban nem is a katolikus egyház számára, hanem a történettudomány számára számos nyitott kérdést, vagy nem kellőképpen megvilágított kérdést most majd kellőképpen meg lehet világítani. De azért az is nagyon lényeges, hogy egyrészt ez nagyon nagy anyag, és ennek a feldolgozása nem éveket, hanem inkább évtizedeket igényel. Ez az egyik, és a másik, hogy végül is a levéltári kutatásokra általában is jellemző, hogy minden előítéletet képesek megerősíteni. Tehát a mai 12. Piusszal kapcsolatos diskurzusnak az egyik tábora, vagy az egyik megközelítése az az, hogy nem lépett fel kellő határozottsággal Hitler ellen. Másik megközelítés pedig azt mondja, hogy a maximumot megtette, ami csak lehetséges volt, hogy a fellépése ne hozzon még több áldozatot. Ez a két tábor soha nem fog egyetérteni, és ez jól is van így, mert mind a két tábornak nagyon-nagyon sok érve van, és nagyon sok indoka, és a vélekedésem szerint, ez csak valószínűség, a vélekedésem szerint mind a két tábor pozíciója nagyon meg fog erősödni a levéltári kutatások előre haladtával.
Gyakorlatban milyen iratok lehetnek ezek? Levelek, jegyzőkönyvek? Miket tárolnak a Vatikán irattárban?
Nagyon-nagyon sokféle iratot. Én nem dolgoztam a vatikáni levéltárban soha, de láttam különböző kiadványokat, ennek alapján merek beszélni. A pápáknak a iratai, tehát amit a saját kézjegyével ellátott iratok, azok körülbelül 10-12 kategóriába sorolhatók, kezdve a legmagasabb szintű szövegeknél, amelyeket enciklikáknak nevezünk, amelyeknek az egyházi gondolkodás számára közel normatíva státusa, vagyis tehát a benne foglalt kijelentések, figyelembe kell vennie annak, aki a katolikus hit kifejtésével foglalkozik. És akkor innen jövünk lejjebb, egészen odáig, hogy vannak megnyilatkozások, különböző levelekre adott válaszok, amelyeket a pápa kézjegyével látnak el. Ezek a levelek, ezek a kérdések jöhetnek Európából, Európán kívüli világból, foglalkozhatnak valamilyen személyre vonatkozó kérdéssel, foglalkozhatnak valamilyen intézkedésre vonatkozó, és foglalkozhatnak a hit kérdéseivel is. De ez még csak a pápa személye által szignált iratoknak a köre. Ezen kívül a Vatikánban dikasztériumok vannak, amik mondjuk így a civil világban a minisztériumoknak felelnek meg, amelyeknek megvan a maga illetékessége. Most egy pápai adminisztrációs ciklus alatt ezek a dikasztériumok is, hát hogy így mondjam, napszámba produkálják az iratokat a legkülönbözőbb intézkedések. Ezért tehát ez egy olyan hatalmas mennyiségű irat, mint hogyha mondjuk egy nagyobb ország, mondjuk a Német Birodalomnak egy 30 éves időszakának az összes iratára gondolnánk, hát akkor még kevesebb kell gondolnunk, mint amennyit mondjuk így a Vatikán irat együttese, mert ugye az egy nemzetközi szervezet.
12. Pius pápa 1958-ban hunyt el. Miért voltak titkosak ezek az iratok, és miért éppen most oldották fel ezt a titkosítást?
Hát alapállásban az iratoknak, a keletkezett iratoknak csak egy nagyon kicsi hányada nem titkos, ez mindegyik pápára így van, mindegyik pápai időszakra nézve így van, csak a legutolsó időszakban van ez másképpen, de még így se lehet mondani, hogy mondjuk Ferenc pápa idején keletkezett iratoknak a teljes köre nyilvános lenne, de mondjuk sokkal több nyilvános, és már II. János Pál pápánál is így volt ez, tehát a háború után nagyon megváltozott az egész helyzet, és a II. Vatikán is pillanat eleve döntést is hozott arról, hogy a zsinati dokumentáció az nyilvános, tehát nem csak az, ami elhangzott a székesegyházban, mint nyilvános megszólalás, hanem az előkészítő dokumentumok is nyilvánosak. Tehát a fordulat az abban áll, hogy alapvetően megváltozik a szemlélet, hogy alapvetően az iratok többsége legyen hozzáférhető, és csak egy kis része ne, míg korábban az iratok nagyobb hányada volt nem hozzáférhető, titkos, és csak egy kis része nyilvános. Azt is lehet mondani, hogy ez egy paradigmatikus váltás, és egy kicsit összefügg azzal is, hogy 2000-ben II. János Pál egy szimbolikus gesztussal az egyház nevében, az egyház történelmi vétkeivel kapcsolatban kérte Isten irgalmát és megbocsátását, és egyben a világnak a megbocsátását is. Ez egy fantasztikus liturgia volt 2000 nagy péntekén, és ez szimbolizálja azt a paradigmaváltást, hogy az egyház megpróbálja a saját belső ügyeit hozzáférhetővé tenni az egyháztagjai számára is, és a kívülállók számára is, kvázi azt mondva, hogy nincs titkolni való. És különösen most, amikor nagyon szörnyűséges tettekre is fény derül, akkor ennek különös jelentősége van, hogy az egyház még ilyen szörnyűséges tettek vonatkozásában is, most itt a pedofil botrányra utalok, nem a szőnyeg alá söprés, és nem a titkolózás útját akarja járni, hanem a tények hozzáférhetővé tételét és a bocsánatkérést.